Isten hozott mindnyájatokat, kedves testvéreim, akik így az adventi időszakban is eljöttetek a hitiskolájának a soron következő tanítására. Külön szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit és az Apostol Televízió nézőit. Többen már itt voltatok reggel a Rorát is, nektek külön dicséret, hogy még egyszer eljöttetek ide a templomba. Jó, hogy most együtt lehetünk és tanulhatunk Jézustól. Ahogy említettem már a szentmise végén, ma arról szeretnék veletek elmélkedni, hogy vajon, ha a saját lelkünket, vagy nem is annyira a személyes énről van itt szó, hanem az ember lelkét nézzük, sőt az emberi személyt, akár testestül, lelkestül, vajon az emberből kiindulva vonhatunk-e le következtetéseket arra vonatkozólag, hogy létezik az Isten. Tehát az emberből kiindulva be tudjuk-e bizonyítani, vagy legalábbis tudjuk-e valószínűsíteni Isten létét. És engedjétek meg, hogy messziről induljak, menjünk vissza gondolatban az ókorba, és egy nagy és híres gondolkodót, Platónt szeretnék idézni, aki nagy filozófus volt a maga korában, és ő arra jutott gondolkodása során, hogy az ember fejében vannak kristálytiszta, tökéletes fogalmak. Mondok néhány példát. Ilyen például a nyíl egyenes vonal, vagy a számok, vagy a mértani alakzatok. Tehát, hogyha azt mondom, hogy kör, akkor mindenki tudja, hogy mire gondolok. Egy szép, szabályos kör, egy középpontból, egy adott sugárral, mint hogyha meghúznánk a körzőt, vagy ha azt mondom, hogy egy egyenes vonal, akkor ezt is könnyen el tudjuk képzelni. Egy nyíl egyenes vonal, ami két pontot a lehető legrövidebb úton összeköt. Na most, amire Platón rájött, az az, hogy milyen érdekes, hogy vannak ezek a fogalmak a fejünkben, mert ha csak a természetet nézzük, akkor ennyire tökéletes formákat nem találunk. Tehát most nem az erdőben vagyunk, de mondjuk itt a templomban is, ez egy jó példa lesz, nézzük meg az adventi koszorú gyertyáit. Hát ha jól oda nézünk, nem is kell hozzá nagyon oda nézni, mert látjuk, hogy hát bizony nem pontosan ugyanúgy állnak, nem pont olyan szögben, nem egészen egyenes az az egyenes. Vagy nézzük meg a gyertyák lelógó szallagjait, azok sem tökéletesek, az egyik hosszabb, a másik rövidebb. De akár még ezeket a szabályos olajgyertyákat is nézhetjük. Vannak pici eltérések, nincs két egyforma. A természetben is, hogyha kimegyünk, látunk egy fát, hát az soha sem lesz teljesen egyenes. Egy picit ferde, nem szimmetrikus. Az emberi értelemben, viszont a fejünkben ott vannak ezek a tökéletes formák. És Platón arra gondolt, hogy ennek oka van. Tiszta módon ugyan nem találkozunk ezekkel a teljesen tökéletes formákkal, mégis tudjuk, hogy mi ez. Hogyha azt mondom, hogy háromszög, vagy aki jó matekból, annak mondhatom, hogy egyenlő oldalú háromszög, vagy egyenes szárú háromszög, mindenféle szabályos háromszögeket mondok most, el tudjuk képzelni, hogy milyen az. Na most, van még egy fogalom, amiről pontosan tudjuk, hogy milyen, ám mégis itt a Földön teljesen tökéletes valóságában nem találkozunk vele, ez pedig a jóság. Mindannyian tudjuk, van egy elképzelésünk arról, hogy milyen a jó ember. Aki szívesen segít, akinek kedves szavai vannak, aki rendelkezésre áll, aki meg tud vigasztalni, aki megbízható, aki igazat mond, és a többi, és a többi, és a többi. Tudjuk, hogy mi a jóság. Van egy fogalmunk róla, és mindez annak ellenére van így, hogy mondjuk Jézust és a szűzanyát leszámítva, azért teljesen tökéletes jósággal itt a Földön nem találkozunk, mert minden emberben van valami rossz, van valami bűn. Ez záteredő bűnnek a következménye egyébként. És erre a tökéletes jóra, amiről tudjuk, hogy micsoda, mert ott van a fejünkben, erre vágyunk, hogy mások jók legyenek hozzánk, és hogy mi magunk is jók legyünk. Na de visszatérve még egy pillanatra Platónra, Platón azon gondolkodott, hogy vajon honnan vannak a fejünkben ezek a tökéletes fogalmak? A kör, az egyenes, a számok, vagy éppen a jóság. És Platón úgy gondolta, ez nem keresztény tanítás, Platón nem volt keresztény, nem is lehetett volna, de ő úgy gondolta, hogy mielőtt a lélek a testbe költözött, a lélek látta az istenségnél a világ ősforráit, és ezeket hívja Platón ideáknak. Mielőtt a lélek a testbe költözött, a lélek látta a tökéletes kört, a tökéletes háromszöget, és a tökéletes jóságot, és amit aztán itt a testbe zárt lélek a földön lát, a tökéletlen formák, azok ezeknek az ideáknak az árnyékai. A földi dolgok hasonlítanak az igazira, az igaziakra, de tökéletlenül. És hát ez a filozófia egyik legfontosabb alapkérdése, hogy honnan tudjuk mindezt, és hogy honnan vannak a fejünkben ezek a tökéletes fogalmak. Na de hagyjuk most Platónt, mert nem filozófia történet órán vagyunk, hanem a hitiskolájában, és nézzük akkor a kereszténységet. Talán még ennyire nem szűkíteném le a most következő gondolatoknak a sorát, hanem ahogy ígértem, most tekintsünk az emberre, mint akiről állítom, hogy Isten létének egyik legfőbb bizonyítéka maga az ember, és nézzük meg, hogy miért mondhatjuk ezt. A mai filozófia is foglalkozik olyan gondolatokkal, amelyek Platónt is foglalkoztatták. Például azt, hogy miért érezzük töredékesnek, miért érezzük tökéletlennek ezt a világot. Mondok egészen olyan tapasztalatokat, amelyek közel állhatnak hozzánk. Mi magunk is tapasztalhatjuk ezt, hogy az ember tulajdonképpen soha nem mond olyat, hogy én annyira boldog vagyok, hogy ennél már nem is lehetnék boldogabb. Mert mindig van valami, hogy hú, hát hogyha ez lenne, milyen jó lenne, ha ez sikerülne, jaj, de jó lenne, ha lenne egy ilyen dolgom, az még szuperebb lenne, ha megszűnne ez a betegség a családomban, még boldogabb lennék, és a többi, és a többi, és a többi. Olyan, hogy teljes, tökéletes, 100%-os boldogság, meg lehet közelíteni itt a Földön, vagy van olyan, amikor ezt érezhetjük, de húzamosabb ideig azért, hogyha őszinték vagyunk, mindig találunk valamit, hogy na még az milyen jó jönne a boldogságomhoz. Nem nagyon szoktunk olyat hallani embertársainktól, meg talán mi magunk sem szoktunk olyat mondani, hogy nekem annyira harmonikus az életem, hogy ennél már nem is lehetne harmonikusabb. Tehát valami mindig hiányzik, és töredékesnek, tökéletlennek érezzük ezt a világot. Hadd mondjak el röviden két tapasztalatot ezzel kapcsolatban, amelyet sok ember érez magában, nem mindenki, úgyhogy nem biztos, hogy mindenki magára fog ismerni. Az egyik az az, amikor kicsit hasonló ehhez, amit az előbb mondtam, hogy azt érezzük a lelkünkben, hogy lehetünk bármennyire boldogok itt a Földön, sikeresek, egészségesek, szerető emberek között, gazdagok, jól érezvén magunkat a bőrünkben, mindig lesz valami, ami hiányzik. És mint hogyha lenne egy ilyen lyuk, egy űr a lelkünkben, amely arra szomjazik, amely arra vágyik, hogy a jó Isten töltse be, és éppen ezért teljesen egészen boldogok, majd csak oda át lehetünk a jó Istennél. A teljes, tökéletes, 100%-os boldogság húzamosabb ideig itt a Földön elérhetetlennek tűnik. Ez az egyik tapasztalat. A másik pedig, amelyik hát ezt kiegészíti, vagy talán részben ellent is mond első látásra, az pedig az, hogy Isten mégiscsak megengedi, hogy néhányszor megérezzünk valamit a túlvilági boldogságból. Amikor egy édesanya megszüli a gyermekét, amikor valaki túl van egy nagy megpróbáltatáson és siker éri, amikor valaki túl van egy nehézségen, amikor meggyógyul egy beteg, amikor valaki szerelmet érez, amikor valaki szeretve érezheti magát. Az életben lehet nem sok, de néhány olyan pillanat, amikor úgy érezzük, hogy most olyan nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk, amikor 30 centivel a föld fölött járunk, és senki és semmi nem tudja elvenni a boldogságunkat. Amikor ilyet érzünk, ezek az érzések nem tartanak általában sokáig, lehet, hogy csak néhány óráig, vagy maximum néhány napig, de akkor valamit megérzünk a túlvilági boldogságból, amely vár ránk. Egy német pap mesélte egyszer nekem, vele történt ez az eset. Húsvét éjszakáján, nagyszombat este megtartotta a feltámadási szertartást, és egyik faluból ment át a másikba, beült az autójába, és tele volt a lelke örömmel. Még az autójában is az Alleluját, a húsvéti Alleluját énekelte, olyan boldog volt, mert valahogy megérezte a lelkében, hogy Krisztus föltámadt. Megy az autójával, és egyszer csak megállította a rendőr, és bizony közölte vele a szomorú hírt, túl gyorsan hajtott, büntetést kell fizetnie, 100 eurót. És ez a pap mit csinál? Normális esetben ilyenkor az ember bosszankodik, mérgelődik, hibáztatja a rendőrt, hibáztatja magát, mindenkit hibáztat, és keserűség tölti el a szívét, mert hát bizony azt a 100 eurót azt sokkal jobb dolgokra is elkölthette volna. Ez a pap azonban nem így tett. Valószínűleg nem tudatosan, hanem azt érezte, hogy annyira ott van a lelkében a húsvéti örömhír, ott dúdolta az Alleluját hazafelé menet. Hát most mosolyogva kifizette a büntetést, és boldog húsvétot kívánt a rendőrnek, mert érezte, hogy annál sokkal nagyobb dolog történik a lelkében, mint hogy most éppen megbüntették gyorshajtásért. Nem tudom, mennyire sikerült ezt most elmondanom érzékelhetően, de ez az atya, amikor sok-sok évvel ezelőtt elmesélte nekem ezt a történetet, valahogy én megértettem, hogy ott és akkor sokkal erősebb volt benne az öröm és a boldogság, talán annyira erős, hogy ez senki és semmi nem tudta tőle elvenni, mert ez a boldogság Istentől való volt. Kedves testvéreim, vágyunk a boldogságra, és újra és újra szembesülünk azzal, hogy ez a világ töredékes és tökéletlen. Gondoljunk csak a halálra. Amikor valaki meghal, akit szeretünk, akkor gyakran lázadunk a halál ellen, nem törődünk bele. És amikor a saját életünk végére gondolunk, akkor is könnyen lehet, hogy ott van az a fejünkben, hogy nekünk nem elég ez a világ. Az állatoknak elég ez a világ. Gondoljunk csak egy tehénre mondjuk. A tehén nagyszerűen érzi magát, amint legeli a füvet, kérődzik és hesegeti a legyeket a testéről, a farkával. Nincs egzisztenciális válsága, nem kell pszichológushoz járnia, nem gondolkozik azon, hogy mi lesz vele halála után, mert ő ezt a világot olyan teljesnek és tökéletesnek érzi, különösen egy zöld fűvel borított legelőn. De nem így az ember. Nem így az ember. Még akinek mindene megvan, még az is elgondolkozik rajta, hogy mi dolgom itt a világon? Honnan jövök, hova megyek, mi lesz velem a földi élet után? Az ember élete nincsen tökéletesen belesüppedve ebbe a világba, hanem van bennünk egy nyitottság a transzcendens iránt, van bennünk egy vágy, egy érdeklődés, egy kis ablak, amely a természet feletti felé vonzza a tekintetünket, és amely kérdéseket vet fel, és válaszokat vár. Míg az állatokat az ösztöneik irányítják, minket embereket ösztöneink csak részlegesen irányítanak. Ott van a szabad akaratunk. És gondolkodunk a létünkről, és ha őszinték vagyunk, akkor rájöhetünk, beláthatjuk, hogy valahol egy kicsit kilógunk ebből a világból. Mások vagyunk. mert rálátunk az egészre, és rákérdezünk dolgokra. Kiemelkedünk ebből a világból, olyan, mintha valaki kiemelne minket ebből, mintha egy fordított gravitáció működne, és nem a Földön vagyunk tartva, hanem mintha egy természetfeletti erő, és akkor nevezzük néven, nevezzük Istennek, így kiemelne minket ebből a világból, és segítene bennünket abban, hogy ne csak a saját nézőpontunkból nézzük ezt a világot, ne csak a saját lelkünkkel foglalkozzunk, ne csak a saját gondjainkkal legyünk elfoglalva, hanem nézzünk rá az egész világra, és keressük, kutassuk életünk értelmét. És valahogy megérezzük a szívünkben, megtapasztaljuk a lelkünkben, hogy valaminek kell lennie, ami túlmutat ezen a világon. Az ember nem tehén, aki kérődzik, semmi bajom a tehenekkel, de ez olyan szemléletes ez a példa, hogy nagyon tetszett Székely János atyától kölcsönöztem, mert a tehén tényleg kérődzik, hesegeti a legyeket és boldog. Az embernek többre van szüksége. Az embernek többre van szüksége annál, mint hogy legyen egy tető a feje fölött, és legyen mit ennie. Tudom, sok ember van a Földön, akinek még ennyie sincs. És érdekes, néha még ők is tudnak boldogok lenni. Mert nálunk a boldogság nem ezen múlik, hanem valami máson. De nézzük még egyszer akkor a tehenet. Nem szent tehén, az egy másik vallás. De nézzük a kérődző tehenet a legelőn. Ő tud hangokat kiadni, tudja figyelmeztetni a tehéntársait, hogy merre zöldebb a fű, merre jöjjenek legelni, ha valamilyen veszély jön, arra is tudja figyelmeztetni a többi állatot, vagy felbőgésével jeleket adhat. De ez egész más, mint amire az ember képes. Mi emberek szavakat alkotunk, sőt, írásban le tudunk jegyezni gondolatokat, elvont gondolatokat is. Az egész kommunikációnk egész más, mint az állatvilágé. Mi emberek nem csak úgy gondolunk erre a világra, mint amely egy olyan otthonunk, amely az egyetlen, hanem érzékeljük a világ végességét. Valahogy úgy fogalmaznék, hogy sejtünk valamit a teljességről és a tökéletességről, és ehhez viszonyítva földi tapasztalataink nagyon is végesnek tűnnek. Ha Platónhoz visszatérünk, olyan ez, mintha láttuk volna már a mennyországot, a tökéletes világot, és itt a Földön megsejtjük azt, megérezzük, hogy amit itt látunk, az még nem teljesen tökéletes. Van ennél tökéletesebb, van ennél jobb, van ennél nagyobb boldogság, és ezt érezzük. Ha nem létezne más az emberi világon túl, akkor nekünk ez a világ elég lenne. Azonban ez a kapcsolat a világon túli valósággal, ez emberlétünk lényegéhez hozzátartozik. Az ókori keresztények, a patrisztikus irodalomban olvassuk, hogy használtak egy gyönyörű kifejezést, amely latinul így hangzik, homo capax dei, vagyis úgy lehetne szó szerint lefordítani, de mindjárt magyarázom, hogy az ember képes Istenre. Bence atya nagyon szeret olaszul beszélni, olaszul ez úgy hangzana, hogy l'uomo è capace di Dio. Tényleg nehéz ezt magyarul visszaadni. Az ember képes, van egy képessége Istenre, talán úgy magyaráznám tovább, hogy képes Istent felfogni, befogadni, keresni őt, megsejteni, hogy van Isten. Homo capax dei, az ember képes Isten keresésére, megsejtésére, felfogására és befogadására. Tapasztaljuk, hogy az embernek nem elég ez a világ. Az életünk az túlmutat ezen világ falai közül, és az ember misztériuma bizonyítja az Isten létét. Egy kiírthatatlan sejtés és egy kiírthatatlan vágy él bennünk a Teremtő után. És aki ezt a vágyat elfojtja magában, az könnyen belebetegedhet. Úgy gondolom azonban, hogy most az ókori filozófiát hagyjuk egy picit, és ahogy ígértem a mise végén, jöjjenek a kommunisták. Na, nem azért, minthogyha őket állítanám példaként, de azért, mert a hit iskolája arra is alkalmas, hogy segítsen bennünket abban, hogy a hitünkkel ellentétes véleményeket megfogalmazó érvekre jó válaszokat tudjunk adni. Régiek ezt úgy mondták, hogy ez az apologetika, vagyis a hitvédelem. Ez régen tantárgy volt, a teológián, ma már inkább a fundamentális teológia kereteiben tanítják az apologetikát, tehát egy kis hitvédelem következik, kedves testvéreim. Mit mondhatunk arra, amit például Feuerbach mondott, Ludwig Feuerbach, hogy a vallás nem más, mint vágyaink kivetítése, vagy mit mondhatunk Karl Marxnak arra a tézisére, miszerint a vallás nem más, mint ópium a népnek. Nézzük ezeket, mert úgy gondolom, hogy tanulságos lehet ezekről röviden közösen gondolkodni. Nagyon érdekes, hogy kezdjük Feuerbachal, ő amikor azt mondja, hogy szerinte a vallás nem más, mint vágyaink kivetítése, akkor, hogyha jól odafigyelünk, akkor könnyen rájövünk, hogy Feuerbach tulajdonképpen nem bizonyítja Isten nem létét, hanem azt előfeltételezi. Tehát ő tulajdonképpen egy olyan kérdésre keres választ, hogy ha Isten nem létezik, akkor honnan a vallás? És erre válaszolja azt, hogy hát a vágyaink kivetítése a vallás. De magával az Isten kérdéssel nem foglalkozik, arra nem veszi a fáradtságot, hogy arról értekezzen. Na most erre könnyen ellen tudjuk vetni, hogy az ő ateizmusa, az, hogy ő tagadja az Istent, ez vajon nem az ő vágyainak a kivetítése? Nem az ő korlátlan szabadság vágyának a kivetítése? Nem az Istentől való megszabadulás vágyának a kivetítése? Tehát nagyon érdekes, hogy nem mondja azt, hogy nincs Isten, hanem feltételezi, hogy nincs, és úgy keresi a választ a vallás kérdésére, és úgy gondolja, hogy a vágyainkat vetítjük ki, amikor vallásosak vagyunk. Mindez mélyebben, és akkor térjünk vissza hitünkhöz, a kereszténységhez, és talán, hogyha egy dolgot kellene kiemelnem, akkor engedjétek meg, hogy megtegyem, most jön a mai esténk tanításának a szíve, a lényege. Csodálatos, hogy az emberben ott van ez a kiírthatatlan vágy a teljességre. Tehát még a totalitárius rendszerek idején is, és akkor most nem menjünk messzire, maradjunk Magyarországon, a rendszerváltás előtti 40 évre, amikor főleg az időnek egy bizonyos részében egyáltalán nem volt ajánlott templomba járni, mindenféle hátrányok érhették az embert, de hogy még ilyen totalitárius rendszerekben is nagyon sok ember kitartott a hite mellett, és nem engedte, nem hagyta, hogy bárki kiírtsa a lelkében az Isten iránti vágyat. Ha emberi fejjel gondolkodunk, van egy diktatúra, egy államhatalom, azt várja el, hogy ne menjünk templomba, és akkor jobb állást kapunk, több pénzünk lesz, békén hagynak. Pusztán emberi gondolkodással azt kellene válaszolnunk, hogy hát akkor minek menjek templomba, mi hasznom nekem abból. De az, hogy az embereknek egy jó része nem így döntött, hanem a nehézségeket, a megpróbáltatásokat is vállalva, azt mondták, hogy de akkor is kell lennie Istennek, hogyha azt tanítjátok az iskolákban, hogy nincs. Már önmagában ez úgy gondolom, hogy egy felsejlő bizonyíték Isten létére, aki így teremtett meg bennünket, hogy a lelkünkben ott van ez a vágy a végtelenre. Kedves testvéreim, hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, amely ugyanakkor nagyon, nagyon erős is. A természetben nincsenek értelmetlenségek. Tehát képzeljük el egy pillanatra azt, hogy kicsit erőltetett, tudom, de talán ezáltal jobban megértjük azt, amit mondani szeretnék. Tegyük föl, hogy az emberi élethez nincs szükség vízre. Ugye ez lehetetlen, de tételezzük föl, nincs szükség vízre. Na most, ilyen esetben bizonyára az ember nem érezne szomjúságot, igaz? Mert minek érezzünk szomjúságot? Már szomjúságot azért érezzük, hogy figyelmeztessen minket az agyunk, hogy hát kéne vizet inni, mert különben ki fogsz száradni, és bajod lesz, vagy meg is halsz. Ezért érzünk szomjúságot, hogy eszünkbe jusson, hogy ígyunk. Na most, ha nem lenne szükségünk vízre az élethez, hát nem is éreznénk szomjúságot, mondjuk, hogyha nem létezne víz. Tehát amit ezzel mondani szeretnék az az, hogy a természetben nincsenek értelmetlenségek. És akkor most jön a logikai ugrás, mert ebből én úgy gondolom, hogy ennek mintájára ki lehet jelenteni, hogy az, hogy van bennünk egy éhség az Isten iránt, a természet felett iránt, ennek csak úgy van értelme, hogyha van egy kenyér, amivel táplálkozhatunk. Tehát ugyanúgy, hogy a szomjúságnak nem lenne értelme, ha nem lenne víz, ennek az éhségnek, ami bennünk van, az Isten iránti éhség, a természet felett iránti éhség, ennek sem lenne értelme, ha nem létezne a természet feletti, ha nem létezne az Isten. Tehát, amit én most megkísérlek, és akkor most még egyféleképpen elmondom, hogy talán még világosabb legyen, mert ne haragudjatok rám, csak néha olyan nehéz szavakba önteni ezeket az elvont valóságokat, hogy önmagában az a vágy, ami bennünk van, hogy szeretnénk Istennel kapcsolatba lépni, hogy szeretnénk valahogy, mint hogyha tényleg így fölfelé húzna minket valaki, hogy szeretnénk túl jutni, túl látni, túl képzelni ezen a világon, hogy sejtjük, reméljük, hogy van túlvilág, mindezek az érzések bennünk, ezek által felsejlik az, hogy Isten létezik, mert kell, hogy legyen erre az éhségre válasz. Marx mondja, hogy a vallás a nép ópiuma. Ő is eleve feltételezi, hogy Isten nem létezik, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy ha nincs Isten, akkor miért vallásos az ember? És erre a kérdésre válaszul mondja azt, hogy hát azért, mert a vallás nem ártatlanul magától születik, hanem az uralkodó osztály hatalmi eszköze az emberek elnyomására és békén tartására, hogy legyen bennük egy ilyen remény. És annyiban igaza van Marxnak, hogy van, hogy a vallást egy-egy uralkodó osztály ilyen célra használja fel, de nem csak a vallást, akár a művészetet, vagy a tudományt előszeretettel felhasználják diktatórikus rendszerek a saját céljaikra, de Marx sem veszi a fáradtságot, hogy Isten létéről értekezzék, hanem abból az előfeltevésből indul ki, hogy Isten nem létezik, és így próbálja megmagyarázni, hogy akkor miért vallásos az ember, és ennek a gondolatnak a nyomán jut arra, hogy hát lehet, hogy azért, mert így próbálja az uralkodó osztály féken tartani az amúgy könnyen fellázadó népet egy ilyen földön túli boldogság ígéretével és reményével. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy ha Istent keressük, a legjobb, amit tehetünk, ha a szívünkre hallgatunk. És ha a szívünkben ott van az a vágy, hogy szeretnénk Istent látni, ha a szívünkben ott van az a vágy, hogy szeretnénk örökké élni, ha a szívünkben ott van az a vágy, hogy szeretnénk a legnagyobb jósággal találkozni. Ha a szívünkben ott van az a vágy, hogy szeretnénk teljesen boldogok lenni, akkor jól tesszük, ha erre a vágyra hallgatunk, és ennek a vágynak a nyomába eredve én úgy gondolom, hogy eljuthatunk Istenhez, felfedezhetjük őt. Most szentségimádás következik, Jézust imádjuk az oltári szentségben, és arra bátorítalak mindnyájatokat, hogy ezeket a legmélyebb vágyaitokat hozzátok most gondolatban Jézus elé. Tegyétek oda neki, hogy mi minden van a szívetekben, mi az, amire vágytok, és talán megérezhetitek azt, hogy Jézus vonz benneteket, bennünket, és talán megérezhetünk valamit a természet felettiből, Isten szeretetéből. Jövő héten ismét találkozunk, most nem két hét múlva, pont azért, hogy ne a karácsonyi készületeket akadályozza, vagy tegyen konkurenciát a hitiskolája, úgyhogy jövő héten is találkozunk tanításra, majd karácsonyi szünet után január 10-től folytatódnak a hitiskolás alkalmak. A Facebookra már ma feltettem a 2019-es dátumokat, jövő hétre pedig plakát is lesz, és felírhatjátok majd az alkalmakat. Jöjjön hát a szentségimádás, hallgassunk szomjunkra, hallgassunk éhségünkre, figyeljünk a vágyainkra,